Vendégem továbbra is dr. Buda László pszichiáter, az ultrarövid terápia téma, és a szülőknél és a gyerekkornál tartottunk.
Amikor valaki felismeri azt, hogy a jelenlegi érzékenységeim nagy része abból fakad, amit öntudatlanul megtanultam gyerekkoromban, akkor lesz egy képlet erre, és azt tudja mondani, hogy ezt most átírom. Itt vannak a szüleim, apám, anyám, és egész egyszerűen velük megbeszélem, hogy ezt kaptam, de nem viszem tovább, ezt most leteszem, átalakítom. Tehát ez a harmadik fázis egyébként így hívom, hogy a kapcsolat és az érzelem átélés fázisa. Vagyis, hogy olyan kapcsolatok felé húzzuk őt mentálisan, meg érzelmileg, ami neki tényleg fontos, ettől általában meghatódik ez a katartikus rész, sok sírás van, sok intenzív érzelem van. Hát apámról beszélni egész más érzelmi állapot, mint apámhoz. Mindenki tudja. Tehát ha ezt oda képzem apámat, oda leült, meg minden egyből elkezdődik egy csomó érzés, meg mindenféle dolog kavarog, és hogy ezekből szoktak aztán kikristásodni a mondani valók, mit kell mondanom egyáltalán, mit szeretnék csinálni, mi a döntésem ebben a helyzetben, hajlandó vagyok-e például mindenestől megbocsátani azt, ami eddig történt. De nem azért, hogy apám jobban legyen, lehet, nem is él már.
Hanem azért,
hogy a belső szabadságomat elkezdjem megteremteni, meg magamban rendet rakjam.
Ez egy olyan nehéz dolog, de ezt meg kell érteni, hogy a megbocsájtás egyébként az emberről magáról szól. Tehát, ha én megbocsájtok, az rólam szól. Az az tehát ez nem azért, hogy fú, de rohadt nagy lelkű vagyok azzal, aki megbántott, hanem, hogy nem viszem tovább magamba azt a nehézséget, tehát magamat nem terhelem vele.
Így van, saját érdekemben zajlik, de nagyon sok akadálya van. Tehát hát az igazság érzet,
az ego, mindegy, őrülete, igen.
Tehát az, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen valaki így fogalmazott, hogy ekkora számlát nem lehet elengedni, mondja ő.
Tényleg?
Valamelyik pasiára gondolt, aki csinált neki egy gyereket, elnézést, ilyen szép kifejezést használok, aztán lelépett, és ugye azóta is hát neveli ezt a gyereket, tök egyedül, és úgy gondolja, hogy jogos neki az a haragja, a neheztelése és mélységes megvetése, ami a férfi felé irányul, csak hát ugye nyilván...
Ez őt húzza vissza, de közben meg az is van, tudod,
átlátja,
mert
igen.
Annyit gondolkodom ezen, hogy már, tehát hogy egy ponton túl a harag, tehát azt ismerjük, a haragunknak az auráját ismerjük, tehát abban tudok létezni, hogy én erre vagy arra így gondolok, ezt az érzést tudom dédelgetni. Ezt ismerem, most mi lesz velem, ha ez nincs?
Ja,
nekem például volt ilyen helyzetem, amire azt mondtam, és akkor most erre hogy fogok gondolni?
Igen, mert az identitásunk, az önazonosságunk alappilléreivé építjük be ezeket a sérelmeket adott esetben, vagy szokásokat, vagy sémákat, hogy amiket akár a szüleinktől is kaptunk, hogy apámnak nem tetszett, hogy lány vagyok. Hát és akkor ebből napi szinten mindig kaptam valamilyen mikrodózist abból, hogy ő akkor kelletlen, nem dicsér, a tenyerén nem hordoz, mint a hercegnőjét, hanem csak a kis teljesítményeket ért. Tehát,
csodálatos ez nulláról ezt kapni, de hogy sok esetben előfordul, igen.
Bizony, így van. Na most, amit lényegesnek találkoz az, hogy a megbocsátás az azért javarészt az értelem szintjén zajló folyamat.
Igen.
Tehát rájövök arra, hogy itt az idő. És hozok egy döntést, hogy ezt nem viszem tovább. Tehát fölmentem a másik felet, akkor is, ha megérdemli, akkor is, ha nem, mert a magam egészségén dolgozok alapvetően.
Igen.
De azt, hogy ezt meg tudjam csinálni, ahhoz először érzelmileg meg kell tisztulni. Tehát a zavaros érzelmekre, a neheztelésre, haragra, igazságtalanság érzetre, vagy akár a bűntudatra, ha magamnak kéne megbocsátanom, de az sem megy, mert olyan lelkismert furdásom van, hogy ott hagytam amikor szenvedett, vagy nem voltam ott a halálos ágyánál, vagy bántottam, amikor kiszolgáltatott volt, stb. Tehát ezeket először át kell élni valamilyen mértékig, ezeket a fájdalmas érzéseket azért, hogy utána ezek le tudjanak így egy hullámban így zajlani, és utána egy olyan helyre kerüljünk magunkban, ahol elég tiszta az elménk ahhoz, hogy meghozzunk egy döntést, hogy megbocsátunk-e vagy nem. Tehát nem azért van így fölépítve a folyamat, hogy először találkozom, szembenézek vele, utána érzem, amit érzek, és ha haragszom, kiadom, kifejezem, nem kell egyből megbocsátani. Elküldhetem a bús francba, meg ordibálhatok, ha úgy esik jól, meg sírhatok, hogyha nagyon fáj, meg stb. A lényeg az, hogy ezen menjek keresztül. Mert ez ott van, és ezt nem lehet odébb rakni olyan egyszerűen. Jó, néha feloldódik idővel, de nagyon lassan, de ha átadom magam neki, akkor viszont egy hullámba lejön, még a legdurvább érzelmi reakciók is gyakran percek alatt lehullámoznak, és utána jön el annak az ideje, hogy átgondoljuk, hogy mit tudunk dönteni. Ez a negyedik fázis amúgy. Döntés és elmozdulás. Enélkül nincs ultrarövid terápia. Tehát a katarzis, az érzelmi fölkavarodás önmagában nem, hogy nem hasznos, majdnem, hogy káros. Egy újra traumatizációhoz vezet.
Igen.
Értelmetlen ismétléshez, egy seb tépegetéshez, meg stb. Ez nagyon-nagyon káros és kerülendő. Tehát nálunk a katarzis nem cél, hanem eszköz. A fájdalom, vagy a szomorúság, vagy a könnyek, az nem cél, hanem egy eszköz, egy útnak a része. Át akarunk menni rajta azért, hogy megtisztuljunk egy kicsit, és utána ezzel a tisztább fejjel tudjuk meghozni új döntéseket, és azok a döntések erősek lesznek. Azokat nem sodorja el utána a következő érzelmi reakció, meg már megint találkozom vele, akkor megint ugyanott fog tartani, mert elég mélyen tud megszületni. És
ezeknek az új döntéseknek a megszületésénél is ott vagy.
Ó, vagy persze, ez benne kell legyen benne kell. Az egy órás, másfél órás, két órás munkában.
Abszolút. De szerintem akkor meg kell támogatnod mindent. Tehát annak a stabilitását te segítségeddel.
Így van. Tehát, hogy ott is például, ha szabad még egy metaforát, hogy használni ezt, hogy a kliens szeretne eljutni A-ból B-be, ez rendben van, egy megtisztultabb, szabadabb, egészségesebb állapotba. Na most ennek az útnak az egy szakaszát önállóan meg tudja tenni. Tehát mi csak azt mondjuk, hogy nézd, itt van apukád, meg anyukád, érezd, amit érzel, mondd ki, ami számodra fontos, nézd meg, hogy milyen döntést tudsz hozni, ha itt az idő valamit eldönteni, el tudsz engedni, és stb. Akkor ezt ő megteszi az első körbe önerőből. Ez mi meg így kísérjük. A második szakaszában bátorítjuk, és olyan támogató eszközöket adunk neki, amikkel még a saját lábán tovább tud menni. Például megfontoltatjuk vele, hogy amit eddig mondott, az nagy részt egy kis gyerek panaszkodás, aki szeretné, ha a szülei másmilyenek lennének, vagy azon szomorkodik, hogy valami nem úgy volt, ahogy kellett volna legyen, meg stb. És hogy nézze meg, hogy van-e olyan érettebb nézőpont is, ami elérhető számára, amiből ezt máshonnan tudja nézni, és akar-e abból is valamit mondani a szüleinek, stb. Szóval ez is egy érdekes rész, amikor bátorítjuk, hogy segítjük, hogy menjen még a saját lábán tovább az úton. És a harmadik szakasz az a legspecifikusabb, nagyon kevés terápiába találkoztam ilyennel, amit úgy nevezzünk, hogy egy picit akkor válunkra vesszük a klienst, és még visszük a mi saját lábunkon. Ennek a technikai megfelelője az a úgynevezett konzulensi kiegészítés, ami néha egy nagyon hangsúlyos része a munkának. Tehát amikor a kliens már mindent kimondott, amit tudott, és elment addig, ameddig az ő tudott, akkor utána gyakran megkérdezzük őt arról, hogy szívesen venné-e, elfogadná-e, ha még mi is mondanánk egy pár szót kiegészítésről. Úgy, mintha ő mondaná, és úgy is fogjuk ezt betenni oda a térbe. Mindenki elfogadja, nagyon szeretik a kliensek ezt, mert nekik ez egy pihenő idő.
Hát egyik oldalról, másik oldalról, meg szerintem itt kap egy visszaigazolást arról, mert ha jól értem, mint te kiegészíted a hallottak alapján.
A hallottak alapján, meg ahogy megéreztem.
Meg ahogy ilyen, tehát amit te látsz. Tehát ő így, ilyen értelemben kap egy visszajelzést arról, hogy az, amit ő mondott, az mennyire érthető. Akárhogy is, tehát ha ezt te kiegészíted, akkor szóval hitelesíted neki az ő mondandóját. Én egy kicsit ezt érzem ebbe. Legalábbis én valószínűleg ezt érezném.
Hát ezt most azért mondod, mert nem vagy benne ebbe a folyamatban. Nem a hitelesítésen van a hangsúly, bár azt is lehet, hogy egy picit még oda teszem én is, hogy igen, ez nagyon fontos volt, ami eddig elhangzott.
Nem biztos, hogy ezt mondod, de hogy akkor amit te visszajelzel, azt én be tudom építeni, hogy mi volt érthető abból, amit én mondtam, meg hogy néz ez ki kifelé. Mert nem biztos, hogy ez olyan, amilyennek én gondolom, és kapok egy visszajelzést.
Lehet, ez benne lehet, nem vitatom, de nem ez a funkciója. A funkciója az, hogy többet kapjál, mint amit el tudtál mondani.
Világos. Oké, okay, okay, tehát akkor ez egy segítség.
Ez egy olyan segítség. Ami egy új útszakaszt nyit meg.
Értem.
Oké, okay, tehát hogy megpróbálunk addig elmenni ebben a dologban, ameddig csak úgy érezzük, hogy a kliens még ezt be tudja fogadni. Tehát nem azt mondjuk el más módon, amit ő elmondott, és validáljuk azt, hogy ez.
Értem.
Hanem kapcsolódunk ahhoz, amit mondott, de elkezdünk merőben új dolgokat, mert annak van igazán értelme. Tehát ha például ő azt mondja, hogy hajlandó lennék megbocsátani abban az esetben, hogyha ti is elkezdenétek máshogy viselkedni, velem, amikor ott vagyok nálatok, jó, mondjuk élőszülőkről beszélünk, uh-huh. akkor ennek egy tovább lépése lehet az, ha én ezt azzal egészítem ki, hogy ugyanakkor azt is fontosnak érzem, és mondom már is a szülőknek,
igen.
hogy ne függjek olyan mélyen attól, hogy ti hogyan reagáltok a dolgaimra. Szeretnék egy döntést hozni arról is, hogy ha támogattok engem az életembe, ha nem, ha egyetértetek azzal, amit én szeretnék, ha nem, ha tudtok szeretettel és tisztelettel követni engem az utamon, hanem én akkor is a saját utamat fogom járni, mert nem azért vagyok itt ebben az életben, hogy a ti elvárásaitoknak bármiképp megfeleljek. Igyekeztem elég sokat, sok energiám van benne, de most már úgy döntöttem, hogy ebben meg fogok újulni. És hogyha ezt nem jól támogatjátok, vagy nem tudjuk ezt a kapcsolatot ilyen közel tartani, akkor majd gondoskodom róla, hogy hova, milyen közelre vagy távolra rakjam magam, hogy én a magam életét szabadon tudjam élni. Tehát ez már egy új dolog ahhoz képest,
abszolút,
hogy
persze.
azt elfogadtok igen. és szerettek igen, engem, igen, akkor igen. én is hajlandó vagyok, nem tudom mire, hanem igen. rájövünk, hogy nem tesz jót felnőtt korban már annyira, hogyha minden szempontból a szüleink elvárásaihoz igazodunk.
Meg hogyha minden engedélyt tőlük kérünk, az nem, persze. Tehát itt.
Na például ez egy ilyen többlet lehet, vagy valakinek az lehet egy többlet, ha megfontolja, hogy mi van, ha nem véletlenül történtek ezek a nehéz traumatikus események. Mi van az én életem összességében pont arról szól egy kicsit, hogy az, hogy én tehessem az én dolgomat, például segítsek embereknek, ahhoz szükséges, hogy legyen bennem együttérzés. Együttérzést legmélyebben olyan saját személyes nehézségek táplálják, amiken keresztül mentünk, és amiket valahogy megküzdöttünk. Tehát legjobb, ha valaki el tud oda jutni a saját életébe, hogy bármilyen nehézség, tragédia, dráma, stb. Történt, vagy ami még hozzájárul, hogy bármi nem történt, aminek kellett volna. Nem kapott elég szeretetet, elég figyelmet, elég ölelést, elég korlátot gyerekkorában, stb. Akkor is erre mind azt tudja mondani, hogy részemről rendben. Valószínű, hogy mindez azért történt, ha így megnézzük, hogy megérezzem azokat a lehetőséget, amik ebből a traumából számomra fakadnak, mint speciális érzékenységek. Ugye ez, amit most nagyon, szerintem nagyon divatos, de régebben is már, és évtizedek óta itt van a palettán a poszttraumás növekedés dolgot. Az ultravéd terápia az egybe belesimul ebbe. Nagyon gyakran traumákat veszünk elő, nagyon gyakran sérült témák kerülnek elő, és a célunk az az, hogy ebből a személy a lehető legjobban jöjjön ki. A legtöbbet tudjon épülni abból, hogy az élete nem volt fenékig tejföl. Legjobban megérezze azt, hogy ő neki mi köze van ezekhez a nehézségekhez, a tüneteihez, a betegségéhez, a gyerekkorához, a exeihez, a kudarcaihoz és a többihez. Hogy ő most mit szeretne mindezzel kezdeni?
Amikor egy ilyen megtörténik, létezik, hogy ebből az ülésből, ebből a terápiából ugye valamiféle eredmény ennek lesz. De létezik, hogy egyébként ennek kapcsán az élete többi területén is jobban fog tudni kezelni? Tehát lehet ennek valamilyen utóhatása?
Persze, nagyon sok utóhatása. Minél lényegesebb, minél alapvetőbb dolgot célozunk meg, és változtat meg magában a kliens, annál több életterületre hat ez ki.
Tehát ilyen dominó tud indulni.
Pontosan így, hogy ugyanúgy, ahogy a folyó hasonlatnál. Tehát, hogy a gerendát elmozdítod, és a gerenda leggyakrabban az önmagamhoz való valamilyen viszonyba keresendő, vagy valamilyen régről jövő sémában, ilyenekben például, mint hogy én valójában meg sem érdemlem a boldogságot, vagy az egészséget, vagy azt, hogy nem vagyok szerethető, vagy stb. Egy csomó ilyen sémát föl tudunk, nem is az, hogy deríteni, mert följön magától. Ez érdekes. Tehát, hogyha úgy figyelsz, ha úgy kezeled a történetet, akkor egyszerűen csak följön. És ott vagyunk, és figyeljük.
Na most azt csináltuk, hogy ezt így egybe letoltuk mi is, mert egyszerűen nem éreztem azt, hogy meg akarnám szakítani ezt a beszélgetést. Viszont így a végére azért az egy fontos kérdés, hogy bennem, hogy ugye te ezt a módszert, ezt tanított, tehát te képzel ebbe konzulenseket, ami nekem megint csak olyan értelemben magyarázatra szorul, hogy te vagy egy valamilyen szaktekintély. Azt mondom, hogy oké, elmegyek, kipróbálom azt a módszert, amit te kitaláltál, és azon te végigvezetsz. De az, akinek a kezébe adod, aki konzulens képzésre megy, annak tehát afelé a bizalom az vajon hogyan tud megteremtődni, hogy a módszer az annyira körülírt, hogy ezt bárki, és nyilván nem bárki, majd te elmondod a feltételeket, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, de hogy ez tehát mindenki, aki ebbe bele tanul, az meg tudja csinálni? Végülis azt hiszem ez a legegyszerűbb, ha így kérdezem.
Hát
de érted,
így sem
szerintem.
Tűnik olyan egyszerűnek, mert egy bonyolult kérdés valóban, és az egyik ilyen támadási felületnek aha. is láttam az utóbbi időben, mert nyilván az embereket érdekli, és ugyanakkor meg nem könnyű túljutni a szkeptikus, kritikus állásponttól is, hogy ugyan ez hogy működhet ilyen gyorsan, hagyjuk már ezt, tehát ami gyors az eleve, bóvli, stb. Stb.
De hát egyébként az egész életünk gyors, hát úgyhogy ezen van minál gondolkodni, igen, akkor igen.
Igen. Rövid szünet két misztérium között, ugye ez a Jung definíciója az életre, szóval az egész nagyon rövid, de kétségtelen, hogy azok, akik hajlandók egy picit jobban megérteni a módszer működését, teljesen leveszik a napirendről azt, hogy ez most hatékony-e vagy nem. Mert hatékony, rengeteg példa bizonyítja ezt, és megáll a lábán szakmailag, és hogy annak, aki mondjuk van olyan pszichiáter, pszichoterapeuta barátom, akinek a véleményére nagyon adok, és nagyon a szakma hagyományos képviselőjeként az egyik legjobb az országban, és abszolút elismeréssel nyilatkozott a kézikönyvemről, amiben ezt a módszert leírva így megmutattam neki. Nem sokára publikálni fogom ezt esett tanulmányokkal körítve, hogy aki szeretné pontosan elmélyedni, hogy ezt hogy kell csinálni, az nyugodtan olvassa el. Na tehát, amikor ez lekerül a napirendre, akkor jön a következő, hogy jó, de mindenkinek alkalmas ez? Nem kéne jobban megválogatni, hogy kinek igen, kinek nem? Nagyon komoly megválogatás és szűrés van azzal kapcsolatban, hogy ki van jó helyen egy ultravétel. Nem mindenkinek alkalmas. És egy csomó helyen ezt így deklaráljuk, meg leírjuk, hogy kinek jó, kinek nem. És akkor jön a harmadik, ez a vége, hogy jó, de akkor meg abba szeretnék belekötni, hogy ki az, aki ezt csinálhatja. Uh-huh. És hogy lehet ezt képezni? Nem az, hogy te tudod csinálni, ez egy dolog.
Én ugyanezt mondtam.
25 évnyi, vagy 30 évnyi terápiás abszolút. Tapasztalatod. De. Jó. Szóval gondolhatjátok már, akik ezt kérdezik, hogy elég sokat gondolkoztam ezen, és dolgoztam ezen, hogy hogyan tudnám ezt olyan formában leegyszerűsíteni, összecsomagolni, vagy praktikussá tenni, és megtanulhatóvá tenni, hogy az utána hasznára legyen a majd a leendő klienseinek, azoknak, akik jönnek konzulensként. Nyilván alaposan megválogatom, hogy kit veszek föl egy ilyen képzésre, utána végig nézem, ahogy működik, utána neki egy csomó szakmai követelményt teljesítenie kell, többek között kliens, gyakorló kliens, így nevezzük, amikor ő még nem tudja a módszert hivatalosan, visszajelzéseket kell gyűjteni, amiket én elolvasok, miket is írnak vissza a kliensei, kell írniuk egy szakmai dolgozatot, amiben megint bizonyítják, stb. És még utána is az a helyzet, hogy először is nem mindenkinek fogadom el így a munkáját, van akire azt mondom, hogy szerintem még ezen gyakoroljon, csinálj van. Akinek elfogadom, ott is az van, hogy utána az élet elég jól megmutatja, hogy alkalmas erre hosszabb távon, vagy nem. És ugye én azon a véleményen vagyok, tudom, hogy ezt nem mindenki osztja, hogy ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy minél jobban tudjuk egymást segíteni. Nem ahhoz akarok hozzájárulni, hogy minél durvább szakmai kritériumok mentén szortírozok, hogy ki segíthet kinek. És ez tudom, hogy nagyon lényeges, mert szakmai körökben meg erős az a nézet. És azt is megértem, hogy nagyon-nagyon meg kell vizsgálni, kit lehet odaengedni egy beszélgetés
közelégesetől.
Én megvizsgálom, én megvizsgálom, ahogy én gondolom, meg van, erre föl van építve egy rendszer, de attól még érvényesek lehetnek ezek a kritikák. Szóval erre mondom, hogy ha azon gondolkozom, hogy segítsek vagy ne segítsek, és közben nem vagyok benne teljesen biztos, hogy maradéktalanul, hiba nélkül meg tudom csinálni. Még akkor is valahogy inkább azt támogatom, hogy próbáljuk meg, és utána az élet aztán megmutatja. Nagyon hamar megmutatja, hogy használ vagy-e vagy nem. És hogyha te annyi kliens visszajelzést olvastál volna, mint én, a tanítványaid munkájáról, hogy hogyan jeleznek vissza könnyes szemmel, hálával arról, hogy nem tudom hány évig, meg hány terápia, meg hogy mind voltak, és tessék, itt van ez, és ezt nem én csinálom, ezt a munkatársam, a kollégáim csinálják, akkor neked sem lenne kérdése, nyilván ezt nem tudjuk ugye láthatóvá tenni.
Világos, meg szerintem ez, tehát, hogy akkor erre most van egy válasz, amit megkaptunk, és ez így ez számomra érthető és kielégítő.
Akkor jó, egyébként meg tényleg az van, hogy szimpátia alapján kell amúgy is dönteni, utána kell nézni, tehát nem kell mindenkinek Rolls-Royce-t vásárolni, meg nem tudom, nem teheti meg, meg mindenki az ízlése után megy, hogy mi, itt is ez egy ilyen ízléskérdés. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő egy mély, hatékony, gyors munkába szeretne részt venni, nem igényli azt, hogy valaki évekig, ki vagy nem tudom, bentig kíséri ebben a dologban, és ebbe hajlandó felstugrani, utána meg tudja keresni azt az embert, aki neki hiteles, szimpatikus, és akkor tesz egy próbát. És remélem, hogy jó élménye lesz.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és ezzel ultra gyorsan megpróbáltuk átbeszélni ezt a módszert. Dr. Buda László pszichiáter volt a vendégem, most pedig közérdekű információk és hírek után folytatódik a Pontjókor.